Azt kell mondjam, hogy hálás vagyok az internetért. Mert hogyha nem lenne internet ebben a modern, száguldó világban, akkor nem is tudom, hogy hogy beszélnék embertársaimhoz, hogy tudnám eljuttatni az üzenetet, amit az Úristen szívemre helyez embertársaimnak. Élőben, mondhatná bárki. Azonban azt vettem észre, hogy élőben jóval nehezebb beszélni, mint az interneten. Mondhatnám azt is, hogy a könnyebb utat választottam az internettel, noha élőben is szoktam beszélni, minden alkalmat igyekszem megragadni, hogy beszélhessek embertársaimnak Istenről. Azonban azt tapasztalom, hogy a tömegszellem, ami elárasztotta az emberek szívét, értelmét, az annyira erős, és annyira leuralta az embereket, hogy élőben jóval nehezebb az igazságról beszélni. Mert a tömegszellemnek a végtelen sok megnyilvánulási formája előjön az emberekből mindig, és eléri valamiképp azt, hogy aki Isten nevében szól, a bizonságtevő belemenjen az ő játszmájába. Hogyha azt mondja az írás, hogy Jézus idejében a gadarai megszállottban egy légiónyi ördög volt, vagy bűn, vagy démon, vagy akármi, tisztátalanság, akkor bele sem merek gondolni abban, hogy mi van a modern emberben. A gadarai megszállott nem rádiózott, nem tévézett, telefonja sem volt, és mégis azt mondta, hogy légió az ő neve, tehát légiónyi hamisság volt az ő lelkében. Mi lehet a modern ember lelkében, és mi lehet nagyon sok olyan embernek a lelkében, akik azt hiszik, hogy hisznek? Mi lehet az én lelkemben is, amiről talán még nem is tudok, vagy nem veszem észre magam? A légió az nem tudom pontosan mennyit jelent, nem emlékszem pontosan, talán néhány ezer, egy-két ezer, de az elég sok. Nem tudom, mennyi a légió. Teljesen mindegy, néhány ezer. Ez azt jelenti, hogy a gadarai megszállottban néhány ezernyi hamis kód volt, hamisság, hamis minta, ördög, vagy démon, vagy bármi, ami tisztátalan, tisztátalanság az ő lelkén. A modern embernek, aki több évtizede nézi a televíziót, hallgatja a rádiót, internetezik, a közösségi médiában jelen van, mi lehet az ő lelkében? Hogyan lehetne kifejezni azt, ami a modern ember lelkében van? Az Úristennek a lelke, a Szentlélek mutatja nekem, amikor így szellemi harcot vívok meg valakivel, jók valakivel, mert számomra szellemi harc. Amikor bárkivel beszéltek, nekem minden szellemi harc. Tehát én azokkal a magaslatokkal szembe kell menjek, akár élőben, akár telefonon, akár interneten, ami benne van a másik emberben, amiről nem is tud. Sok ember nem tudja, hogy milyen szellemiség irányítja őt. Még az apostolok sem tudták. János és Jakab nem tudta, hogy milyen lélek lakozott bennük. Ott ők már Jézussal voltak. Több ideje nem tudták, hogy milyen lélek lakozott bennük. Ezt mondta Jézus. Hát akkor én honnan tudjam, hogy milyen lélek lakozik bennem? Miféle vagy minémű lélek lakozik bennem? Ha ők nem tudták, pedig Jézus mellett voltak, már egy jó ideje. Azonban az Úristen mutatja folyamatosan, hogy mit lát ő, és hiszem azt, hogy ő nem mutat meg nekem mindent, mert nem bírnám meg. Szerintem belehalnék a csodottságba, a kudarc élménybe, amit megélek, amikor én harcolok egy embertársam lelkéért, élőben is. Volt alkalmam beszélni egy emberrel, aki azt mondja, hogy több álmot kapott az elmúlt időszakban, és többnyire, mint elhunyt rokonokkal álmodik, elmúlt elhunyt családtagokkal álmodik. És én fohászkodtam, hogyha azt akarja az atya, hogy beszéljek, akkor beszélsek. És volt alkalmam is beszélni. Az alkalmat megszereztem, olyan dolgot csináltam, amit nem nagyon szoktam csinálni. Tehát belementem az ő kedvéért is, abba, hogy segítsek neki valamiben, közben volt alkalom beszélni. És hát elég kemény beszélgetés volt, és éreztem azt is, ahogy a Szent Lélek harcol az ő lelkéért, amikor majdnem egészen lefegyverzi őt. Tehát keményen volt szembesítve. Azonban azt láthattam, hogy élőben, főképp egy ismerőssel, vagy családtaggal, vagy rokonnal nem tudok úgy beszélni, mint az interneten, vagy pedig egy idegennel, egy idegen emberrel úgy beszélnék, ahogy adja a lélek. Tehát nem gondolkodnék azon, hogy mit mondjak, hogy mondjam. De mégis ez valamelyest másképp van, amikor egy ismerőssel, családtaggal beszélhetik, aki kölyökkorom óta, pólyásbaba óta, pólyásbaba korom óta ismer engem, mert ő azt visszavetíti rám, amit ő ismerni vél rólam. Azt én meg vissza kell, úgymond, verjem teljes mértékben, hogy én nem az vagyok. Tehát ha látnám ezeket a harcokat vizuálisan, akkor ez egy óriási Armagedon volna, amikor az ember megvívja a harcot akár a családtagokkal, vagy ismerősökkel, rokonokkal, hogy azt, amit ők visszavetítnek rád, azt nem engeded be, mert te már nem az vagy, aki voltál valaha, hanem új ember vagy. És hiszem, hogy ebben a harcban sokan elvéreznek. Sokan elvéreznek, tehát távol állunk attól, hogy mi győzünk, annak örülhetünk, hogyha le nem győznek minket azáltal, hogy visszavetítik ránk azt, akik voltunk valaha, amik voltunk valaha. És utólag látom azt, hogy melyek voltak a beszélgetésnek az erősebb pontjai, amikor közelebb volt a győzelem, és melyek voltak a beszélgetésnek azon pontjai, amelyek mondjam azt, kudarcot hoztak. Mert nyilván én, mint szoktam mondani, nem tudok senkit sem meggyőzni, azonban nem is én vagyok, aki meggyőzek valakit, de hogyha én hűséges vagyok, akkor nem is én vagyok az, aki beszél. Mert az atyám lelke kell szóljon általam. És voltak ilyen részek a beszélgetésben, ahol igencsak erőteljesen, intenzíven szólt Istennek a lelke. És hiszem, hogy az ő lelkében azok a szavak továbbra is dolgozni fognak. Ő ezt tudja elrejteni, mert ilyen beszélgetésben neki nem igazán volt része, vagy van része. Mi az, amit láthatok? A legerőteljesebb bűn, amit az ember elkövethet, ezt látom mindenkin, és magamon is néha látom, és van is bennem félelem, hogy ne maradjak benne ebben a bűnben. Az önigazultság, az önállítás. Amikor önmagam vagyok, a magam igazsága, tehát az én saját elképzelésem, meg véleményem igaznak hiszem, akár leplezetten, akár teljesen nyilvánvalóan. Amikor én vagyok az igazság saját magam számára, úgy hiszem, hogy igaz vagyok. Ez az egyik legnépszerűbb bűn. Úgy érzem, erről fontos beszélni. Aki kap erre hívást, hogy beszéljen arról, hogy az ember hogyan csapja be magát, szerintem lehet startolni simán. Aki kap erre elhívást, és megértéseket, kijelentéseket, szót, az beszéljen. Mert ennek a modern társadalomnak a legleplezettebb, legalatomosabb bűne az önigazoltság, önállítás. Az ember úgy hazudik magának, hogy meg sem rebben az ő szeme. Tehát egyszerűen, tehát én egy kevés ideig láthattam Isten szemével, hogy mi történik. Azt kell mondjam, hogy meg is szomorodtam, és hát kívánom, hogy az Úristen irgalmazzon ennek az embernek és mindenkinek, akiben még van menthető lélek. Én belegondoltam abba, hogy ilyen keményen próbáltam harcolni, értem az ő lelkért, és az ő ajkaival mondattam ki azt, ami a valóság az ő lelkében. Ő mondta ki a saját ajkaival. De azt éreztem, hogy az elméjében tornyosuló magaslatok, hazugságok, azok olyan erősek, azok a bástyák, hogy teljesen biztos, hogy Istennek az ereje nélkül azt nem lehet lerontani. Több évtizedes gyakorlat, több évtizedes önállítás, az, hogy az ember igaznak gondolja magát, amikor ezt az ember csinálja 50-60-70 éven keresztül, az már brutális emberek. Azt leontani már csak úgy lehet, hogyha az Úristen megadja azt a kegyelmet, hogy az illető személy betegágyba kerüljön, meggyengüljön, megtörjön, mert még az ember egészséges, jól van dolga, meg tud vásárolni mindent. Erre az esély, hát, vagy ha nem, nulla, zero. Tehát a betegeket nem sajnálni kell, hanem örülni annak, hogy esélyt kaptak a megmenekülésre. Amikor egy betegség megtöri az embert, az ember egóját, az ember önhittségét, önigazultságát, na akkor talán még van egy esély arra, hogy befogadja az igazságot az ő szívébe. Mert a betegség egyértelműen szembesíti az embert az ő halandóságával, azzal, hogy ő nem fog élni még a világ és két nap. A károk, amelyeket okozott a vallás, a vallásosság, a katolikus vallás és a többi, az felbecsülhetetlen. Tehát nem lehet meghatározni, hogy mekkora károkat okozott. Én nagyon sok vallásos katolikus emberrel beszéltem, és azt kell mondjam, hogy egy ateistával, egy full ateistával könnyebb beszélni. Tehát aki teljesen full ateista, tehát materialista, akár perverz, vagy legyen homoszexuális, vagy bármi, akit egyáltalán nem érdekelt Isten, azzal könnyebb beszélni, mint akinek a fejében hazug kép van Istenről. Tehát aki teljesen párhuzamos a hittel, meg Istennel, meg a Bibliával, meg a vallásokkal, mindennel, azokkal körülbelül százszor könnyebb beszélni, és fogékonyabbak is az igazságra, mint azok, akiket egy olyan vallás, mint például a római katolikus vallás teljesen bekábított, és elhitette velük, hogy ők jó emberek, jól vannak Istennel. És ők semmitől nem kell tartsanak, mert ők fel vannak készülve arra, hogy bármikor, bármelyik percen nyugodtan távoznak erről a földről. Tehát az önigazultság, az önállítás, amikor az ember folyékonyan hazudik magának, és teljesen elnyomja a lelkiismeretét, és figyelmen kívül hagyja az olyan jelzéseket, ami ugye egyértelmű, tehát egyértelmű sorozatban kapja az önállamokat, amelyben a halott szerette jelennek meg, És ugye az Úristen jelezné számára, hogy nem biztos, hogy mostantól neki még sok idő van hátra. Lehet, hogy neki is előbb-utóbb ott kell állnia a teremtője előtt, és el kell számolnia mindenről, amit eddigi életében cselekedett. És erre vannak különböző ilyen babonás válaszok, előre becsomagolt, legyártott válaszok, különböző könyvekből, vagy televízióból, vagy mindenhonnét, hogy ez állam mit jelent, az állam mit jelent. Tehát a prekoncepció, az előítélet, amit bevett az elméjébe az ember, az leuralta a lelkét. Tehát egyértelműen megtapasztaltam, hogy az értelem erejével nem érek semmit. Tehát hiába cáfolnék bármit, vagy hiába tudnék következetesen bebizonyítani mindent, már nem fogékony. Az elme úgy meg van telve tartalommal, különböző tartalmakkal, hogy már nincsen hely. Tehát bármit mondanék, már nincsen hely. És akkor átértem az intellektuális vitáról, mondjam azt, az értelemtől átmentünk a lelkiismerethez. De azt kell mondjam, hogy még ott is talán kudarcot vallottam, nem tudom. Nem akarom megítélni a helyzetet, mert Isten jobban látja. De azt el tudom mondani, hogy egyrészt az én erőtlenségem is, mert próbálnék kedvezni, tehát nem akarnék valakinek a fejét leharapni, sem az igazsággal, sem a törvénnyel. Azonban azt látom, hogy a lelkiismeret az már nem csak a okos és intelligens emberek esetében, hanem az egyszerű emberek esetében is. A lelkiismeret helyét átvette a szellemismeret. Tehát, ahogy mondja a próféta, hogy az Úr Jézus a megrepett nácát nem töri ketté. A pislákoló lámpa belet nem oldja ki. Tehát, hogyha van valakiben valami menthető, akkor Isten megmenti. És azt kell mondjam, hogy van azért tapasztalatom is, sok mindent láttam, rengeteg emberrel beszéltem, online, ugye több ezer felvétel, meg élőben is sok emberrel beszéltem. De hogyha nincs valakiben valami a lelkiismeretnek halványan pislákoló részecskéje, akkor nincs amihez beszéljek. És azt hiszem, hogy jöhetne Jézus is. Jöhetne Jézus maga, hisz egyébként általam is ő jön, mert ő bennem, ő beszél. Lehet, hogy én biztos nem fogok olyan tökéletesen beszélni, mint ő, de mégis az ő lelke szól általam. És próbálom intellektuálisan vívni a harcot, akkor általában, amikor azt látja valaki, hogy nem tudja az érveimet megcáfolni, akkor menekül. Akkor menekülni próbál. Akkor ilyenkor a lélek valami cselt használ. Egy kérdést például, hogy fogva tartsa őt, hogy ne fusson el, ne szaladjon el. És hogyha már az intellektus túlságosan kényelmetlen, mert ugye szembesül az ember azzal, hogy hazugságban hisz, akkor megpróbál az ember átmenni a lelkiismeret mezeire. De, mint mondtam, tehát szükséges, hogy legyen az illető szemében szükséges, hogy legyen valami a lelkiismeretből még megmaradva, ami reagál arra, amit mondasz. Hát én így megértem, most így kezdem érteni, hogy miért adta az Úristen, hogy többnyire én inkább interneten beszéljek. Egyrészt az én gyarlóságom miatt, az én erődlenségem miatt, az én hitetlenségem miatt. Másrészt pedig amiatt, hogy olyan mély szinten vannak az emberek, úgyhogy nem is tudnak róla. Tehát annyira leuralta a szellem, az intellektus, a hamis dogmák annyira leuralták a lelküket, hogy Hát élőben azt kell mondjam, hogy persze, hogyha az ember fohászkodik, és Isten egy olyan ember küld oda hozzá, aki fel van készítve, vagy én is meglátogattam egy olyan embert, aki nagyjából fel volt készítve, a betegség által össze volt törve, az más tártészta. De egy olyan ember, aki megkapott mindent egész életében, nagyjából meg volt mindene, megvásárolt mindent, és gazdag volt matériában is mindenben, na annak beszélhetsz te Istenről, lelkismeretről, parancsolatokról, megváltásról. Mert bármilyen nagy intelligenciával beszélnél, egyszerűen nem tud megfogadni. Persze az Úristen elő tudja készíteni a terepet egy embernél, akit meg akar menteni. És hát emlékszem, hogy volt egy másik rokonom, aki jóval szeridebb volt, mint akivel beszéltem most. Jóval szeridebb, neki is egy hatalmas betegségre, végzetes betegségre volt szüksége. Hosszan tartó betegségre volt szüksége. Ahhoz, hogy az intelligencia helyét átvegye a lelkiismeret, hogy lehessen vele beszélni, lehessen vele imádkozni. Hogy a lelke kerekedjen a test fölé, hogy ne kelljen belerothadjon a testbe, amikor meghal a test. Tehát azt látom, hogy nyilván, hogyha az idők hirtelen megváltoznak, hirtelen szegénység, hirtelen éhezés jönne be, hirtelen szorongatás, hirtelen üldöztetés, akkor nyilván az nagy segítség lenne a biztonságtevők számára, és hiszem, hogy a hallgatók között vannak olyanok, akik ezt meg fogják tapasztalni, hogy akár börtönben, akár nehézségben, akár kórházban, akár nyomorúságban lesz majd alkalmuk beszélni olyan emberekhez, akik szintén vannak törve, és nekik könnyebb lesz a dolguk, mint nekem. Az teljesen biztos. Mert jólétben élő emberekkel sokkal nehezebb beszélni, mint akik meg vannak törve, és akik félelemben vannak, meg vannak szorongatva a törvény által. Azok folyékonyabbak. És emlékszem, hogy néztem ezt a filmet, Corrie ten Boom, nem tudom pontosan, mi a film címe, tehát az ő története is a húgának a története, akik mivel zsidókat bújtattak Hollandiában a második világháború idején, ők is a zsidók sorsára jutottak, tehát ők is bekerültek a koncentrációs táborba, és azért ott nem volt leányálom, ott keményen dolgozni kellett, tehát kemény szorongatatás volt, azonban a film, legalábbis a film szerint, és gondolom, hogy a kori elbeszélése szerint még ott is nehéz volt Istenről beszélni, az igazságról beszélni, mert némelyek még a börtönben is, vagyis a lágerben is úgymond az ellenszenvüket fejezték ki. Tehát ott voltak halálra ítélve, és még akkor is gúnyt űztek Isten szavából. Persze Romániában könnyebb volt Burmándéknak, mert Romániában a börtön azért mégis nem egy hollandiai börtön, vagy németországi, vagy amerikai börtön, hanem kemény volt az. Tehát megtört az embereket. Gyönyörűséges történet van megfilmesítve. Cím az, hogy áldott légy te börtön. Az megmutatja, hogy azért a szorongatatásban az embernek a szíve megnyílik, és könnyebb beszélni. Elképzelhető, hogy némelyikünk épp ezért börtönbe fog kerülni, mint a Wurmbrandék idejében. Talán némelyikünk éppenséggel börtönben fogja bevégezni a föld életét, de az alatt Isten használni fogja azt az embert, azt a gyermeket arra, hogy biztonságot tegyen a megtört szívű, megtört embereknek Isten országáról. Wurmbrand elmondta, hogy sok kommunista tért meg a börtönben, de a kommunisták egymást is feljelentették, egymást is üldözték, ők egymást is elárulták. És olyan volt, hogy aki üldöző volt, egy néhány nap múlva üldözött lett. Tehát, hogyha valaki feljelentette valamiért, és meggyanúsították, meg elkezdték ott vallatni. Elképzelhető, hogy ő is bekerült a börtönbe. És azt mondta Urbánt, hogy több kommunista pártag, meg börtönőr hitre jutott a börtönben. És azt is elmondta, ami félelmetes, hogy sok keresztény megtagadta Istent. Mert a börtönben nem azt az Isten képet látta, amit a hazug templomban, hazug gyülekezetben, és sokan megtagadták Istent. Sok ateista, kommunista hitre jutott, és megboldogult, és sok keresztény meghalt, úgyhogy megtagadta Istent. Ezekkel mind dolgok. Azon tűnődtem még, hogy az, hogy önigazultság, az melyik parancsolat ellenvét, aki önigazult, vagy önállításban van, melyik parancsolat ellenvét, mert a 10 parancsolatban nincs olyan, hogy önigazultság, ilyen nincs. De azonban, aki ugye önigazult, azt jelenti, hogy a saját igazságában hisz. Így van-e? Tehát ennek a jelentése az, hogy ő a maga istene. Ő a maga istene. Az önigazult ember a maga istene. Mert a saját igazságában hisz. Tehát istenné tette saját magát. Az ember, akivel beszéltem, ő például azt mondja, hogy ő meghalunk, és kész, nem lesz semmi. És próbáltam neki elmondani, hogy hát akkor, ha így van, ahogy te mondod, akkor Isten hazudott. Akkor a Biblia hazugság, a katolikus templom is hazugság, mert az itt mégiscsak ott is, hogy a Bibliára épül valamelyest. Sok a hazug emberi tanítás, de mégis a Bibliát is használták. Tehát ha igaz, amit te mondasz, akkor hazudott Isten. Hazudott Jézus, de még a papok is hazudtak. Mert a templomban is elmondják, hogy van kárhozat. Templomba járó emberről beszélünk, és meggyőződése neki, hogy gyors halál, és akkor kész, el van felejtve minden, és vége mindennek. Vége mindennek. És mondom, hogy ha ez így van, akkor teljesen fölösleges templomba járni, mert akkor te hazugnak nevezed azt, aki a templomban prédikál, akiről beszél, őt is hazugnak mondod, mert a Bibliában le van írva, hogy a lélek nem hal meg. És mondtam több bizonságot neki, hogy mik történtek, hogyan jöttek vissza a halálból, némelyeknek, milyen csodák és jelek történtek. És még így is azt érzem, hogy ha Isten nem köszönt az ő lelkében valahogy, egyszerűen az önállítás fala nem tud betörni. Tehát durva, egyszerűen durva. És a másik az, hogy általában az ilyen ember, aki az igazsággal van szembesítve, gyorsan keresi a partnert arra, hogy témát váltson. Belem nem tud témát váltani, hogyha én odafigyelek Istenre. De ha van valaki más is, aki nem figyel Istenre, akkor megtörténhet, hogy témát vált. Tehát úgymond a benne lévő ördög, az agyi gondolkodás, az ördögi gondolkodás gyorsan témát vált. És megpattan a szembesülés elől. És jelen gondolkodok azon, hogy amikor valakinek a lelke veszélyben van, és ez teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy valakinek a lelke veszélyben van, akkor hogy lehet bárki is partner abban, annak a személynek, hogy lehet bárki is partner abban, hogy valami másról beszéljen. Tehát most egyszerű példa, hát barátom úgy néz ki, hogy nem biztos sok van neked hátra, és egyelőre a kárzat útján jársz, most ebben a momentumban haladsz a kárzat útján, bármikor meghaladsz, ugye, nem vagy már fiatal, nem vagy tinédzser, de azért gyere poénkodjunk, mondjunk vicceket, beszéljünk a múltról, vagy foglalkozunk olyan dolgokkal, amelyek irrelevánsak. Tehát hazugságban tartjuk egymást. Most konkrétan, ha nekem valaki akarna segíteni, aki bűnben van, durván bűnben van, és veszélyben az ő lelke, Én a segítséget attól az embertől nem kéne elfogadjam egyáltalán. Mert azáltal, hogy elfogadom a segítséget tőle, ő fontosnak és hasznosnak és jónak gondolja magát. Én segítek neki abban, hogy ő magát jónak gondolja, miközben az ő lelke veszélyben van. Ez itt mondtam azt, hogy ugye a némelyek meglátogattak, de legközelebb, hogyha valaki felhív, hogy megkeresne, nagyon fogok én fohászkodni Istenhez, hogy ő mutassa meg, hogy helye van-e itt ennek az embernek. Mert megtörténhet az, hogy ide jön az ember hozzám súlyos bűnökkel, és akkor egy ilyen kis, ilyen enyhe, langyos, Istenről szóló beszélgetéssel elterelem az ő figyelmét, az ő lelke állapotáról, az ő bűneiről például. Fel sem fogjuk azt, hogy mekkora rombolást végzünk, teszünk egymás lelkében. Még például azáltal is, én elmondtam többször, hogy milyen volt az, amikor segítettem valakinek valamiben, úgyhogy Isten nem akarta, hogy segítsek. Azáltal segítettem ennek az embernek abban, hogy elterelje a figyelmét az ő lelke állapotáról, és ebből szinte tragédiák történtek, ebből a dologból. Tehát azáltal, hogy gyerekomámnak, akkor ezt csináljuk meg, ezt építsük fel, vagy azt bontsuk le. Szép és jó a segítség, emberek. Az nagyon szép és nagyon jó, ha segítünk egymásnak. De hogyha a közös munka, a segítség arra van, hogy leplezzük a bennünk lévő bűnöket, amelyek több évtized alatt halmozódtak, akkor jobb volna, ha semmit nem segítenénk egymásnak. Jobb volna, hogyha minden leégne, vagy minden elpusztulna, mint sem, hogy én az embertársamat hazugságban tartsam. Azáltal, hogy jaj, milyen jót dolgoztunk együtt például, vagy milyen jót segítettünk egymásnak. Oké, apukám, rendben van, de a lelkedben mit hordozol? 10 éve, 20 éve, 50 éve, 60 éve? Mit hordozol? Mert most elhittük magunkról, hogy olyan jót dolgoztunk, olyan szép minden, de lehet, hogy a lelkünkben a dolgok vannak felhalmozva, amelyek minket a kározatba visznek, szó szerint. És ez nem vicc, ez nem poén, emberek. Ez nem poén. Én kívánom, hogy aki legalább hallja ezt a felvételt, legalább azok, akikben van olyan szándék, hogy az igazságot megismerjék, hogy az Úristen nyissa meg a lelki szemeiket, hogy lássák meg, hogy miről beszélek. Hogy mi az, hogy szellemi harc, mi az, hogy harcolsz valakinek a lelkéért. És az ember olyan brutális önállításban van, olyan keményen be van gyakorolva, az, hogy ő jó ember. Ő a többiekhez képest nagyon jó, meg ilyenek. És akkor ugye jönnek a poénok is, ez mind az ördög játszmája. Ezt tudom, hogy durán hangzik, de ez mind az ördög játszmája. Amikor beszélünk ilyen dolgokról, tehát Isten és ember dolgairól, a bűnről, a bűnökből való szabadulásról, vagy arról, hogy mi a következmény annak, hogy az ember a bűnében kell meghaljon. Ha beszélünk ilyen dolgokról, és jönnek a poénok, és abban mi részt veszünk, akkor az veszélyes. Ember, az veszélyes. Nagyon veszélyes. Tehát az önigazultság, hogy igazából a legfontosabb parancsolatokat szegi meg. Mert amikor az ember önigazult, a saját igazságában hisz, és nem Isten igazával. Ebből az következik, hogy megszegte az első parancsolatot, amely azt mondja, hogy én az Úr vagyok, a te Istened. Ne legyenek néked, én előttem, idegen isteneit. Ne tiszteld és ne imád azokat. És ne csinálj faragott képet magadnak. Semmi hasonlatosságára. Sem az égiek, sem a földiek, sem a föld alattiak hasonlatosságára. És az elmédbe se csinálj faragott képeket. Tehát az első két legfontosabb parancsolatot szegi meg az önigazultság. Az önigazult emberek úgymond más Istent imádnak, mint az élő Isten. És az a más Isten, az ők maguk. Szerintem a halál után nincsen semmi. Ez más Isten. Mert ez a szerintem Isten. Egoisten. Csak azért, mert úgy gondolom, hogy a halál után nincsen semmi. A halál után nincsen semmi. Ezáltal hazuggá tettem azt az Istent, aki azt mondja, hogy óriási a tétje az életnek. Engedtem a fiamat meghalni, értetek? Nem viccből, hanem azért, mert tétje van a földi életnek. Ezt az Istent hazuggá tettük és tesszük. Azáltal, hogy azt mondom, hogy szerintem a halál után nincsen semmi. Tehát a legfontosabb parancsolatokat szegem meg azáltal, az önigazultságunkkal, mert én vagyok a saját magam Istene. Istent hoztam létre magamnak a saját elmémben. A saját elmémben. És ez azért veszélyes, mert nekem most kellemesebb és kényelmesebb azt gondolni, hogy hát szerintem halál után elalszunk, és kész, nem lesz semmi. Kényelmesebb ezt gondolni. Azonban mi van? Tégfőn nem hittük azt, hogy a lélek nem hal meg. Nem hisszük, hogy a lélek örök. Nem hisszük ezt. De mi van, hogyha ez valóban így van, hogy a lélek örök, nem hal meg? A lélek nem hal meg. És van örök szenvedés. Ki mondja azt, hogy a halál után nincsen semmi? Hát a test. A kardinális test. Nekem kényelmesebb ezt gondolni. De mi van, ha a halál után, a test halála után továbbra is van élet? És én azt gondoltam, amit akartam gondolni, hogy szerintem nincs élet. A szerintem Isten engemet egyenesen a pokolba taszított. A pokolba. Lehet, hogy erről még fogok beszélni többször is, mert azt látom, hogy ez a legeslegnagyobb bűn, amit az ember elkövethet, az önigazultság, az első két parancsolatnak a megszegése, amikor a saját igazamban hiszek, a saját elképzelésemben, a tudósokban, meg a 6 millió években, meg a 100 milliárd években, és elmondtam, hogy tudod, miért beszél az ember ilyen milliárd évek, ről. Azért, hogy elterelje a figyelmét arról, ami most van. Hogy most mi van az én lelkemben. Azért beszél az ember ilyen nagy távlatokban, időben és térben. Amerika, meg Oroszország, meg a kozmosz, meg 100 reinkarnáció, és 6 milliárd év. Azért beszél az ember ilyen távlatokban, hogy ne lássa meg azt, ami közel van hozzá. A lelkiismeretét. Hogy mi van a lelkire rátapadva. Emberek, én amit láttam, és amit láthatok, az félelmetes, hogyha az Úristen megengedné, hogy úgy lássam, ahogy ő látja ezt, ami történt ma is, én nem bírnám meg. Úgy érzem, hogy nem bírnám meg. Beleőrülnék, belehalnék abba a fájdalomba. Hogy egy ember, aki élt, mit tudom én, közel 80 évet, és élhetne örökké, egyszerűen bármit mondasz, ha értelmesen szólsz, logikai érvekkel, annak sincsen foganatja. Ha a lelkiismeret oldaláról közelítesz, akkor sincsen foganat. Akkor mi a következő lépés? Én, mint ember, mit gondolok, hogy hogyan lehet egy ember megmenteni? És egyszerűen nem látok mást. Mert időt kapott, tehát idő az volt bőségesen. Közel 80 év. Idő volt bőségesen. Esély, lehetőség volt bőségesen, de azzal nem élt. És akkor következik, mit tudom, egy összeomlás, betegség, vagy baleset, vagy bármi. És hogyha az meg is történik, a baleset, vagy a törés, vagy a betegség, lesz-e egy ember, aki az Úr nevében ott ül mellette, beszélnek Istenről, imádkozik érte, és imádkozik vele? Lesz-e ilyen? Mert oké, a betegség az hasznos tud lenni a lélek szemszögéből, üdvös tud lenni a betegség, de ha nincsen egy ember, aki emberi módon egyszerű szavakkal beszél neki a lényegről, akkor a betegség sem ér semmi. Az aratnivaló sok, kevés a munkás. Ezt mondja Isten. Jézus szavai által. Fohászkodjatok, kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Mert nagyon sok lélek, a feneketlen szakadék, küszöbén van, éppen már zuhanna le, és nincs, aki megszorítsa. Sem élőben, sem az interneten, jóformán sehogy. És még azok is, akik úgymond úgy hiszik, hogy megmenekültek, sokan olyan tévegésben vannak, hogy az valami brutális. Mert az önállítás, a Jézabel, a kereszténységet is megfertőzte. Hogyha én agyból kéne eldöntsem, hogy akkor most merre beszéljek, hova beszéljek, beszéljek inkább a becsapott keresztényeknek, vagy a becsapott vallásos embereknek, én megbolondulnék, megörülnék, nem tudnám eldönteni, kihez beszéljek. Fogalmam sincs ember, kihez beszéljek. Kihez kell beszéljek. Fogalmam sincs. Ezért várom, hogy mit ad Isten, ma éjjel is, holnap is, milyen szituáció következik, és annak beszélek, akihez, akinek beszéltek. Fogalmam sincs, azt sem tudom, kihez kell beszéljek. Mert rengeteg szinten történik a megtévesztés, és a lelkeknek a teljes lezüllesztése és lemészárlása. Úgyhogy fohászkodom, hogy Isten ott használja, hogy tudja engemet használni. És igen, hogy ne menjek át mások sorába, mások szőlősorába, mert az, ahogy én beszéltek az Isten dolgairól, például akár a spiritualitás irányából megközelítve, vagy pedig a filozófia irányából, úgy nem sokan tudnak, vagyis mások nem tudnak így beszélni. Másnak más adatot, más megközelítés, más nyelvek. Ezért is fontos, hogy mindenki a neki megadatott nyelven beszéljen az igazságról, Isten országáról, mert hatalmas szükség van arra, és én például nem tudok úgy beszélni akár a katolikusok nyelvén, mint valaki más, aki katolikus volt, aki intenzíven benne volt abban. Ott van például Ákos, aki benne volt, és hithű katolikus volt. Vagy Tibor is ugye jó mélyen benne volt. Ők talán jobban tudnak beszélni a katolikusokhoz, mint én, mert én nem voltam annyira katolikus. Azonban volt közöm a spiritualitáshoz, ezotériához, a filozófiához. Nem hiába tettem fel egy olyan felületet ma is, hogy a földi lét metafizikája. Csapda, a cím az egy csapda, az egy csel. És elég ugye kemény gondolatok olyan embereknek, akik abból az irányból közelítenek az igazság felé. Tehát az ezoterikus tanok meg elképzelések irányából. Mert az biztos, megtapasztaltam, hogy Isten országáról sok nyelven lehet beszélni, sokféleképpen lehet beszélni, rengetegféleképpen. Most egyszerű példa, ezt már korábban el kellett volna mondjam, de lusta voltam, vagy nem tudom, milyen bajom volt. Úgy frissen kellett volna megosszam. Kedves barátom a kisfiával kártyázott, és persze őt is Isten megszólította, és kapott csodákat, meg jeleket Istentől, meg minden. De Isten helyrehozta az ő életét, és akkor jó dolgában úgy visszazuhant úgy valamelyest a materiába, az anyagba, a pénzbe. Ez történt. És azt sem tudom, hogy jelenleg neki hány autója van, és ő is kapott Istentől álmokat, meg figyelmeztetéseket, meg mindent. Több autója van, különböző cégautók, meg minden. És a fiával kártyáznak. És nézem, hogy a kártyákon autók vannak. És abban a helyben így adta a lélek, így bevillant egy ilyen flash. Mondom, te, ennek a játéknak mi a lényege? Itten ki fog nyerni? És azt mondta, hogy az, akinek hamarabb elfogy a kártyája. Hát mondom, figyelj meg, hogy ez a kártya is mennyire egyértelműen üzen neked, hogy mikor nyersz, mikor leszel szabad, amikor elfogynak az autóid, a kártyalapokon autók voltak. És persze ő is értette, le volt döbben, vagy azt mondja, tényleg te, milyen kemény üzenet. Aztán, hogy mennyire szillelte meg, nem tudom. Hogy ő mennyire vágyik az egyszerűségre. Hogy ő önként vállalja az egyszerűséget Istennel. Mint sem a fölösleges munkát, a fölösleges hajtást, a fölösleges pénzkeresést. Hát ezt csinálja mostan. És én őt nem kényszergethetem, hogy akkor ne csináld azt. Inkább tegyél bizonságot. Többször elmondtam, hogy nekem erre van békességem, Isten adja a békességet, és felszabadítja az időmet, és minden. Tehát van egy csomó bónusz is azért. Hogyha az ember bizonságtevő, de néhányszor bizonságot tett, és azzal kussol. Megy és keresi a pénzt. Azt sem tudom, hogy hány autója van. És mondom, hogy még a kártyalapok által is beszél hozzád Isten, hogy akkor leszel szabad, akkor nyersz, hogyha megszabadulsz az összes autótól, szépen lassan, Isten segítségével, és visszamész az egyszerűségbe, mint Zákeus. Na, és akkor ezt még ráadásul románokat elmondjam neki, de itt Istennek volt kegyelme erre is, hogy tudjam elmondani. Tehát ilyenek a harcok élőben, és mondom őszintén, hogy néha vágyok arra, hogy emberekkel beszéljek, akik éhezik az igazságot szemtől szembe. Azonban azt látom, hogy most az interneten jóval hatékonyabb dolog. Hatékonyabb, mert annál is inkább, hogy én amikor kapok egy kijelentést, akkor a szavaimat nem fogom megválogatni, nem fogok ottan tapintatoskodni, nem fogom az igazságot meg, úgymond megmásítani. És hiszem azt, hogy az interneten sokan keresik az igazságot. Élőben, amikor az ember elmegy hétvégézni, vagy vakációzni, bevakulni, na ottan te beszélt az igazságról. Nagyon picik ez esély arra, hogy valaki fogékony legyen, amikor éppen ő vakációzni akar is, meg akar tömni a hasát teljesen attól mindenféle hússal, meg sörrel, meg mindennel. Tehát erről is szól az éjszakai álmom, hogy kalandpark, ugye? Tehát, hogyha én nem vagyok hűséges az igazsághoz, akkor kalandparkot építenek a házam köré, a lelkembe, az én lelkembe is. Hát, én szomorú vagyok, mert látom a szemeim előtt, hogy mekkora fájdalmak következnek bizonyos menthető emberekre, hangsúlyozom. Valaki kap egy ilyen szívinfarktust, és meghalt, hogy felbarul, azt mondjuk, hogy jaj, milyen szép hála volt neki, emberek, ez nem így van, hazugság. A betegség, a fájdalom, hatalmas kegyelem, ami alatt a test megtörik, és a lélek szabaddá válik. De hogyha a test úgy hal meg, hogy a lélek nem vált szabaddá, a lélek elkározik. Ez a durva, emberek. Ez a durva. És látom, hogy némelyek, pedig csak annyit kéne térnek némelyek, hogy hallgassák meg, amit mondok, vagy amit mondnak a bizonságtevő, hogy olvassák el a Bibliát, és imádkozzanak. Azzal annyi fájdalmat megsporolhatnának, hogy az hihetetlen. Az ember sok fájdalmat megsporolhatna azzal, hogy éhezi az igazságot, és fogyasztja azt. De mivel nem fogyasztja, félvállalul veszi az igazságot, ezért jön be a fájdalom, a megbotlán, a megütközés, a kórház, meg minden, hogy azáltal valamiképp az ember, a lelke megmeneküljön. De nem ezt akar Isten, hanem azt, hogy ragaszkodjunk a Krisztus szavához, és lejjük örömünket az ő szavába, hogy azáltal meneküljünk meg. De nekünk ez nem kell. Nem kell. Kísérjük Istent, tovább provokáljuk őt, halmozzuk a dolgokat meg, vásárolunk meg, gyűjtögetünk meg, fölösleges dolgokkal foglalkozunk, amivel nem kéne foglalkozzunk. Kísérjük Istent, és akkor jön a fájdalom, és nem tudjuk, hogy miért. Azért, hogy valamiképp a lélek megmeneküljön. De még úgy sem biztos, hogy meg fog menekülni. Még a fájdalmat is Isten használja, a betegséget is, hogy a lélek ne vesszen el. Azt látom, hogy nagyon sok embernek hatalmas fájdalomra lesz szüksége ahhoz, hogy a lelke valamiképp megmeneküljön. És akik arra vágynak, hogy könnyű haláluk legyen, azok a lehető legrosszabbat választják, emberek. Nem kell könnyű halál, higgyétek el, nem kell könnyű halál. Vagyis a halál lehet könnyű, hogyha az embernek a lelke az igazságban feloldódik, megtisztul. De úgy, hogy élek a matériáért nap, mint nap, és a lelkem az teljesen el van maradva, valahol ottan hátul kullok, így nehéz elkerülni a fájdalmat, emberek. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Muszáj megtörténjen. Némely ember csak súlyos fájdalmak által tud megmenekülni. Súlyos fájdalmak által. Ha hisztek, ha nem. Mert akkor jut el arra pontra, hogy megutálja a testet, megutálja azt az életet, úgymond, meggyűlölje azt a hazug képmutató életet, amiben élt, és kívánjon kiszabadulni a testből. És akkor úgy könnyebben tudja őt, úgymond, kiemelni a testből a mindenható Isten. Különben pedig, hogyha az ember az igazságot szeretné, akkor ő meggyűlölni magát. Az igazságnak a szava segítene abban, hogy ő meggyűlölje az ő régi lelkét, az ocsmását az ő, a lelkén az ő bűneit, az igazság ebben segítene, de aki az igazságot nem kívánja és nem fogyasztja, az nem tudja megölni másképp, csak kemény fájdalommal, hogyha az is megadatik, de történt baleset is például, vagy hirtelen halál, és akkor a lélek odát kell szembesülni, ezt mondtam is nek az embernek, hogy az apokalipszis jelentés az, hogy lelepleződés, teljes szembesülés, az, hogy mit tettem eddig életemben, és ez mindenkivel meg fog történni, veled, velem, mindenkivel, de nem mindegy, hogy mikor történik meg, mert hogyha életemben történik meg, akkor az fájni fog, de Isten megszabadít, megvigasztal, megbocsátja a bűneimet. Hogyha odaállt történik meg az apokalipszis, már pedig meg fog történni, az már pakol. Tehát a halál utáni apokalipszis, az maga a gyehenna tüze, az a pokol emberek. Úgyhogy azt kívánom mindenkinek, ne játszmázzon, fohászkodjon az atyához, hogy tisztuljon meg teljesen, és legyen benne világosság, és kedves bizonságtevőknek mondom azt, hogy készüljenek fel, készüljön fel mindenki, mert hogyha a net elvitetik tőjük fel, vagy a pénz, a kényelem, összeomlik ez a rendszer, akkor kemény munka vár ránk, az biztos. Minden bizonságtevőre élőben kemény munka vár. Nagyon kemény munka. Isten a szituációba fog helyezni, hangsúlyozom, akár börtönbe, fogságba, üldözhetés, vagy kórházba, ahol bizonságot tehetsz Istenről, hogy néhány ember megmeneküljön. Több olyan történt már néhány barátommal, hogy kórházba kerültek, úgy, hogy kiderült, hogy jóformás, tehát nem volt semmilyen bajuk, de mégis a kórházba kerültek, mert Istennek így volt kedves, és a kórházba bizonságot tettek embereknek. Tehát Isten az ő gyermekeit néha beviszi a kórházba, hogy a kórházban levőknek tegyenek bizonságot az ő szabadításáról, hogy minél több lélek meneküljön meg. Mert nem mindegy, hogy az ember az utolsó órában meghal, vagy megbalagul. Isten azért küldte Jézust, hogy mi az utolsó órában ne meghaljunk, hanem megboldoguljunk. És addig is beszéljünk arról, hogy a kettő nem ugyanaz, és van lehetőség a megboldogulásra, de azt nem mindenki fogja megkapni. Nem mindenki fog boldogan távozni. Lesz, aki hatalmas félelemben, rettegésben és súlyos bűnökben fog távozni. És az maga pokol. Mindaz, aki segítségül hívja az Úr Jézus nevét, az ő szavát, megmenekül. Nekem azt mondta egy ember, olvassam el az új szövetséget, és fogok kapni szent lelket. Ez meg is történt. Elolvastam az új szövetséget, megérintette mindenható Isten, és adta az ő szent lelkét, hogy értsem meg, szembesüljek a bűneimmel, tisztuljak meg. Ez a lehetőség számodra is fennáll. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!